Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kamas Sarok című műsorunkban.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán a mikrofonnál. Az elmúlt három alkalommal ebben a műsorban valódi húsvér kamaszokkal beszélgettünk, két 18 éves fiatalemberrel, azokról a témákról, amik a korábbi adásainkat jellemezték, akár ilyen sorozatszerűen is. Két fontos témát jártunk velük körül, illetve másik kettőt, de most csak erre a kettőre reflektálnánk. A vágyak késleltetése, képesek vagyunk-e erre, hogy érzik ők, hogy érezték, mennyire voltak elkényeztetve, illetve a másik a szájbervilág, a digitális csapda, ennek a veszélyét mennyire érezték, vagy mennyire sikerült ebbe beleesniük. Ezekről a témákról beszélgettünk velük, és nem tudom, milyen benyomásod volt róluk, hogy hogyan vettek részt ebben a beszélgetésben, vagy megerősítették, vagy gyengítették a mi korábbi fölvetéseinket, amiket itten a Kamassarokban sokszor ismételtünk.
Nagyon érdekes volt egyrészt az, hogy nagyon lelkesek voltak, és őszinte válaszokat kaptunk. Ők tudták előre nagyjából a kérdéseinket, de nyilván egy ilyen természetes beszélgetés alakult ki, amire nem, azért nyilván voltak váratlan pillanatok is, mint például amikor a vágyaikról beszéltek, akkor klassz volt látni azt, hogy ők is úgy ítélték meg, hogy amit csak úgy kivárás nélkül, hogy az égből pottyantva kaptak, azok úgy kevésbé értékesek, és hogy egy nagy történetként mesélte el az egyik fiatal ember, hogy hát volt egy vágya, hogy valamilyen régi számítógépet megkaphasson, és hát azt meg is kaphatta volna, hogyha a szülő csak úgy odaadja, de azért neki meg kellett dolgoznia. És hát egy egész nyáron keresztül dolgozott, hogy végül ezt a családban már használt számítógépet megkaphassa. Úgyhogy ez jó volt, hogy ők is, úgy látszik már itt 18 évesen, érzik azt, hogy ugye trükkökkel is előállnak, hogy valamit megkapjanak, és hát ezt ilyen gyerekes csinkén mesélik el, hogy hát mi mindent találtak ki, hogy megkapjanak valamit, például azt, hogy az összes osztálytársamnak már van olyan, és hogy ez nekem a tanuláshoz is kell, és ehhez hasonlókat, és hogy ezt ők is úgy látják, hogy ezek ilyen kinőhető, levethető sallanguk egy fiatalember életében. Ami érdekes, azért az engem megcsapott, vagy meglepett, ugye ott többször körbejártuk magát a tényt, hogy ők mikor kaptak számítógépet. Tehát ez egy nagyon-nagyon letaglózó pillanat volt, amikor kiderült, hogy mindkét fiú ötödik osztályban már eljutott oda, ugye nyilván vágyakoztak már rá korábban is, de hogy mindketten már ötödikre ezt megkapták, de azt, ha visszaszámolunk, akkor egy 10 éves gyerekről beszélünk, aki akkor hirtelen belekerül egy olyan világba, amit tulajdonképpen itt mindkét esetben a szülő nem kontrollált semmilyen módon. Hát a gyerekek egy kicsit ilyen mosolyogva beszéltek a szűrőprogramokról, hogy ők már hallottak erről, de hát szerintük senki nem használja se az ismerőseik közel környékén, se távolabbi rokonaik, és se ismerőseik által ismert ismerősök se. Szóval, hogy ők nem tudnak ilyen szűrőprogramos családokról, amit nyilván tudjuk, hogy feltétlenül nem teljesen így van, de az is biztos, hogy akkor egy kicsit ez egy 10 éves gyerek, ez belekerült az óceánba mondjuk, ahol 4 méteres hullámok közt mondjuk a szülő odadobja, hogy most tanuljál úszni. Vagy azt mondja a szülő, kicsit ilyen párhuzamot vonva, hogy hát fedezd fel New Yorkot itt a kis barátkáddal, menjetek és nézzetek körül. Hát semmelyik szülő nem csinál ilyet, de tudjuk, hogy amikor az internet szabadul rá a gyermekünkre így szüretlenül, akkor az egy borzasztó pusztító dolog lehet. Tehát ez nagyon meghökkentő volt, és azt sejtem, hogy nem egyedül állnak ők ezzel, hogy ilyen hamar, ilyen korán egyszer csak megkapják ezt a lehetőséget, hogy na, fedezd fel a világot az interneten keresztül.
Itt most hirtelen akkor át is váltottunk majdnem erre a szájbervilágra, de azért még egy kicsit ennél a vágykésleltetésnél maradjunk, hogy vajon ők hogyan látták a vágyak eredetét, tehát hogy természetes vágya vajon egy 10 éves gyereknek, hogy neki számítógépe legyen. Tehát, hogy ezeket a vágyakat nagyon sokszor a környezet kelti föl. Tehát persze, hogy ha az apjának van számítógépe, akkor egy 10 éves fiú is akar, de hát azért ugyanúgy körülbelül, mint hogyha a papának kocsia van, akkor neki is kell kocsi, de azért nem feltétlenül saját kocsira gondolunk 10 éves korban, és a saját számítógépre se gondoltunk még nem olyan nagyon régen, hanem egész egyszerűen a környezet nyomása, vagy valamiképpen ráébred a gyerek arra, hogy hát ez egy elérhető cél, és akkor nyilván elkezdi hajtani a maga kis eszközeivel, vagy hát egyenesen az is előfordul, hogy az igény még föl sem merül, de hát már megkapja a következő, nem tudom én milyen játékot, vagy telefont, vagy tartozékot. Tehát, hogy valamiképpen ezeknek a vágyaknak a késleltetésében a szülő sem igazán előrelátó sok esetben, hanem már ráneveli a gyereket arra, hogy még előbb is legyen meg az, amivel úgyse tud mit kezdeni. Vajon aztán mi a helyzet akkor, nem tudom, hogy ilyenről meséltek, hogy mi a helyzet akkor egy gyerek esetében, hogyha a szülő nem ért egyet a gyerek vágyaival, vagy törekvéseivel?
Igen, ez nagyon elgondolkodtató, hogy a szülő valahogy így belekeveredik abba az árba, amerre a gyereke viszi. Tehát azt sejtem, hogy úgy történik ez, hogy kap egy okostelefont biztos, hogy előbb, mint ez az ötödikes kor. Én nagyon élénken emlékszem arra, hogy a négy gyermekünk közül a legkisebb már sokkal előbb bemondta ezt a vágyat. Tehát, hogy nyilván, ahogy felgyorsult egy picit a világ, és egyre több embernek lett okos eszköze, az már egy elsős másodikosnak is eszébe jutott, holott azért korábban még nem. És hogy ezt a gyerek behozza kívülről, valószínűleg a szüleinek is van okos eszköze, és a számítógép az csak egy következő lépés volt ezeknek a fiúknak is, hogy kényelmesebben tudjanak játszani. Tehát el is mondják, hogy ők a videójátékokra használták ezt nagyon sokáig. És hát aranyosak, hogy ugye úgy utalnak rá, hogy most már azért komoly dolgokra is, Excel táblázat, vagy nem tudom én, PowerPointos előadást, tehát hogy már valami értelmesre is használják, de nagyon sok órát játszhattak ezekkel az eszközökkel ezek a gyerekek. Tehát, hogy most visszatérve a vágyra magára, hogy tényleg úgy van, hogy a szülő egy kicsit áldozata is, nyilván ebben a világban él a szülő is, de kicsit áldozata is annak, hogy mivel jön be haza az a gyerek, hogy na most nekem ez kell. És hogy az szerencsés az a szülő, akinek a gyereke új biciklit akar. És akkor sokáig ki kell tartani, hogy figyelj, még jó ez a régi bicikli neked, még nem teszel akkora túrákat, és akkor lassan-lassan hát eljutunk oda, hogy oké, akkor legyen neked egy soksebváltós biciklid, egy összteleszkópos biciklid, mert akkor valami olyasmi történik, hogy a szülő is értelmesnek látja, hogy na majd ez a gyerek biciklire ül. De amikor például nekünk ez a legkisebb gyermekünk nyaggatott minket az okostelefonért, akkor biztosan éreztük, hogy ez például egy tök rossz vágány, tehát hogy feltétlenül nem ebbe kéne őt segíteni, hogy na akkor eljusson ehhez az eszközhöz. Tehát, hogyha a vágy egy ilyen nagyon-nagyon idegen dolog a szülőnek, akkor szerintem borzasztó nehéz, hogy a késleltetés mellett még milyen trükkökkel éljen. Mert jó-jó, késlelteti a szülő, de egyszer csak végül is eljutunk oda, hogy na jó, akkor itt van ez a születésnap, itt van ez a karácsony, hát akkor azt tűztük ki, hogyha mindenből ötös leszel, akkor megkapod. És akkor is a gyereknek nem lesz attól jobb, ha megkapja azt az eszközt, pláne ha most ilyen korú gyerekekről beszélünk, hogy 10 éves, meg 8-10 éves. Tehát, hogy ez szerintem nagyon nehéz a mai szülőknek, hogy valahogy megmérlegelni, hogy milyen módszerekkel tudom lebeszélni a vágyáról. Egyik dolog az, hogy késleltessem a vágyát, ez egy remek trükk, ezt nagyon sokszor elmondtuk a korábbi adásainkban is. Egy nagyon furcsa tapasztalatom volt karácsony előtt, amikor egy szülő kiposztolta, hogy hát szóljatok hozzá Xbox vagy, és egy másik ilyen számomra akkor nem ismert valamit vetett föl, hogy melyiket vegyük a gyerekeknek, négy gyermekük van, melyiket vegyük a gyerekeknek. És akkor az emberek posztolgatták a saját élményeiket, és akkor mondjuk minden 15. válasz, komment az volt, hogy ne vegyétek meg, hülyesség. Semmit ne csináljatok, ne is nyúljatok ezekhez az eszközökhöz, mert félreviszi a gyerekeket. Szóval, hogy nagy családok is, ha anyagilag megengedhetik, akkor ilyenekben gondolkodnak, mert a gyerek belevitte már ebbe a áramlatba a szülőt is. Tehát szerintem nekünk szülőknek egyszerűen muszáj egy picit elgondolkodni azon, hogy ez jó vágy-e. Ha nem jó vágy, akkor ki kell valamit találni, hogy lebeszéljük. Azt viszont szintén fontosnak tartom, hogy néha találkozom olyan családokkal, ahol egészen elromlik a hangulat emiatt. Tehát, hogy egyszerűen a vágyaknak ez az elementáris, ugye nagyon tud akarni valamit egy kamasz, iszonyatosan. Tehát elkeseredik. Ez egyszerűen az élet értelmetlenné válik, ha nekem az a vágyam nem teljesül. Ugye a késleltetéssel egy picit úgy elfogadjuk azt a vágyát, tehát akkor picit úgy reménykedik, ezért nincs az a dráma. De amikor a szülő azt mondja, hogy nem, semmi módon, ne is gondolj rá. és valahogy úgy kihúzza a talajt a gyerek alól, akkor vannak családok, ahol olyan rossz hangulat tud kialakulni, hogy egész egyszerűen az az embernek az érzése, hogy ott viszont már nem jut előrébb így nevelésileg a szülő a rossz hangulat miatt. A Pécsi Rita fogalmazza meg sokszor, hogy mindig mindent az érzelmek pecsételnek le. Ha nincs egy pozitív érzelem valamilyen nevelési attitűdhöz, akkor elvesztettük azt a meccset. Sőt, az is lehet, hogy a kamasz elfordult tőlünk. És még lett volna rengeteg szép ötletünk, hogy mit adunk át a gyermekünknek, de nem lesz rá vevőképessége.
Hát én csak elméletileg ilyen az az érzésem, hogy a késleltetéssel tényleg egy kicsit jóváhagyást nyer az illető törekvés. Aztán persze egy kicsit ilyen hazárdjáték, hogy hát ha addig sikerül várni, amíg elmúlik az a vágy. De hát, hogyha meg a szülő nem ért vele egyet, akkor lehet, hogy jó az elején tisztességesen megmondani azt a gyereknek, hogy hát ezt és ezt mi nem szeretnénk. Most itt azért szerintem elég fontos az, hogy maga a szülő azért példát mutasson, hogy hát azért nem, mert mi sem élünk ezzel. És most legyen szó akármiről. És hát, hogy esetleg az elején felajánlani valami egyéb dolgot, amit, tehát hogy esetleg más irányba terelni ezeket a vágyokat, de hát igen, a Szent Pál ír egy ilyen mondatot, hogy szülőknek, hogy hát vigyázzatok a gyerekekre, hogy ne veszítsék el a kedvüket. Persze, hogy valahol a gyereknek is a jó kedvét, meg a lelkesedését, tehát azért meg akarja őrizni a szülő, nem jó, hogy elfordítja, vagy elvadítja saját magától.
Úgy vélem, hogy néha az iskolában is kamaszkorú közösségek is kicsit így vannak, hogyha a pedagógus vélhetetlenül szorosan húzza azt a gyepőt, és elveszítik a kedvüket, meg az együttműködési készségüket, akkor nagyon hasonló a helyzet, mint ami egy családban is ki tud alakulni. Neked volt-e esetleg olyan élményed, vagy emléked van-e, amikor azt érezted, hogy szélén táncolsz annak, hogy ha most túl erős, ha túl még tovább húzod a valamilyen nevelési kérdést, akkor elveszíted a gyerekeknek a hajlandóságát, vagy pedig egy kicsit engedsz, még ha mondjuk azt gondolod, hogy nevelésleg ez nem is annyira jó döntés, de hogy akkor mégis azért nem vesztettél el 30-ból 30-at.
Tanárként csak az, hogy én ezeket a határokat általában nem ismertem föl, és mindig átestem a ló túlsó oldalára, olyan sok van, tehát. Ez nem olyan egyszerű megtalálni ezt a határt, az biztos. Úgyhogy ma sem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ezt megtalálom. Úgyhogy maximálisan megértem azokat, akik úgy érzik, hogy ez nem sikerült. De hát itt az idő, hogy egy kis zenét hallgassunk.
A mai zenét én a fiataloknak a lelkesedéséhez választottam, ami ebből az elég szomorú háborús helyzetből adódik, de érdekes az, hogy itt a kamaszok mind a saját gyerekeimtől ezt tapasztaltam, mind az iskolában, az osztályomtól, hogy nagyon szeretnének valamit tenni, és ruhagyűjtéstől kezdve bármit most itt a háborús helyzet idején. Megtetszett Luciano Pavarottinak egy olyan kezdeményezése, szintén ilyen háborús időben, hogy Pavarotti és barátai címen, vagy megszületett több mint 10 koncert Modernában, ahová Pavarotti popsztárokat hívott el, és a bevételt felajánlott a humanitárius célokra. És most itt 1994-ben vagyunk, és Pavarotti Bryan Adams-szel énekli az O Sole Miót.
Sole, o sole mio, sta a front your tears, stand up front your tears. Quando fa notte o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria. Quando fa notte o sole se ne scende,
többször is behúzott minket a csapdába a szájbervilág itt a beszélgetésünk elején, úgyhogy most már akkor legálisan is térjünk rá erre a témára, hogy mit is mondtak a gyerekek, a fiatalok arról, hogy hát hogyan is hatott rájuk ez az online oktatás, és ez alatt tulajdonképpen, amikor legálisan napi 18 órát töltöttek a számítógép mellett, akkor ez hogyan is hatott rájuk?
Roppant érdekes volt ezt felvetni a húsvér kamaszoknak, hogy mi történt az online oktatásban, mert már egy kicsit időben ugye eltávolodtunk tőle, hiszen most már szeptember óta rendes oktatás volt, és őszinte válaszokat remélhettünk, és kaptunk is, és hát ők úgy vallottak, hogy ők ténylegesen fürdőköntösben és papucsban ültek a gép előtt az egész oktatási idő alatt, és javarészt egész apró kivételektől eltekintve, hát a barátaikkal játszottak mindenféle online játékokat, amíg ott a tanár próbálta velük felvenni a kapcsolatot, ami nyilván nem sikerült, vagy hát csak úgy éppen csak érintőlegesen sikerülhetett. Az egyik fiú azt mondta például, hogy nekem agymosás volt az online oktatás, hogy mintha kimosták volna az agyamat, azt se tudtam, hogy mi merre meddig. Tehát, hogy nagyon-nagyon beszippantotta őket. Nyilván nem magukról, de másokról mondtak olyat, hogy hát bizonyos játékon 2000 órát írt már ki valamelyik társuknak.
Az is egy érdekes szál volt, amikor megkérdeztük tőlük azt, hogy hogyan kell hozzáállni szerintük ahhoz a fogalomhoz, hogy fejlesztő hatású játékok.
Igen, tehát hogy ők azt vallották, hogy valóban kétség kívül, hogy létezhetnek fejlesztő hatású játékok, de ők ilyennel sose találkoztak, mert ezek a játékok arra vannak, hogy beszippantson téged. És egy érdekes fogalommal élt az egyik fiú, azt mondta, hogy ne merüljön ki az örömhullámot két szint között. Így vannak fejlesztve ezek a játékok. És hát ezt tudjuk, hogy tudományosan mi mennyire körbejártuk a dopaminfröccsel és mindenféle egyébbel. Hát nyilván erről van szó, hogy nem tud kimerülni az örömhulláma, ezért ott ragad. Értjük, hogy ez borzasztó nagy, vagy hát komoly hatással volt rájuk. Az egyikük azt mondta, hogy igazából volt olyan időszak, hogy még utána is csak azért próbálta túlélni az oktatást, vagy a tanítást, amikor vissza kellett ugye jönni rövid időre, az május végén az iskolába, hogy utána már mehessen játszani. És ezt egy 18 éves fiatalember éli át, vagy élte át, gondoljunk arra, hogy amikor a kicsiket ültettük le ugyanígy a gép elé, tehát hogy ez milyen hatással volt rájuk.
Igen, ez érdekes volt, hogy azért nagyjából egy évvel, vagy egy szűk évvel, 3/4 évvel vagyunk az online oktatás után, hogy a tavalyi tanévre volt ez főként jellemző, és hogy azért már tudtak erre így reflektálni. Reméljük, hogy valamilyen szinten ki is ábrándultak ebből az internet világból, vagy hát legalábbis emlegettek ilyet is, hogy egyfajta csömört megtapasztaltak, vagy valamiképpen, mintha ez náluk elérte volna a határait, amit ez nyújtani tud. De minden esetre hát nagyon kevés időnk van hátra a műsorunkból, úgyhogy ezért egy pár mondattal, szóval foglaljuk össze azt, amit a szülőknek mondhatunk. Most egyszerűen a beszélgetés érdekességének a fölelevenítésén túl, hogy hát mit is kezdjen a szülő egyrészt a online világba való bevezetéssel, kezdve a csecsemőkortól, illetve egészen odáig, hogy amikor már a gyerek hát tényleg esetleg nem 10 éves korban, hanem később szükségszerűen belecsöppen az internet világába, és ez egy ilyen külön területté válik a gyerek életében, amire a szülőnek semmi rálátása nincsen, hogy akkor hát tulajdonképpen a szülő mit is kezdjen ezzel a jelenséggel. Szóval mennyit nézzen mesejátékokat, vagy kis rajzfilmeket egy csecsemő?
Az ajánlás az, hogy semennyit. Tehát, hogy 0-3 éves korig egyáltalán ne érje digitális eszköznek semmiféle, se fénye, se ne foglalkozzon vele. Az ember, amikor ezt csak úgy hallja, azt mondja, hogy de nyilván nem, de közben azért ott van mondjuk egy nagyobb testvér, akivel leülne filmet nézni, és a 3 éves miért ne fogná az ölébe. Itt ez lenne a cél, hogy a kis tesó se. Tehát, hogy minden gyerekünk kapja meg azt, ami neki jár, ne.
Illetve hát meg is nyugszik esetleg a gyerek egy jó kis zenés valami rajzfilmtől, és hát érdekes az, hogy mennyire korán tud ettől kvázi függővé válni, mert kéklő fejjel ordít, amikor azt nem játsszák le neki. Hogyan tovább, óvodáskor?
Amennyire vonzó, annyira legyen tilos 0-3 éves korig a bármilyen digitális eszköz. A továbbiakban mondjuk azt, hogy 6 éves korig semmiféle videójátékot ne játszon, értjük, hogy miért. Másra van szüksége egyrészt, és bevonza, beszippantja. Viszont ha mesét néz, akkor nézzen együtt a szülővel maximum 1 órát. Ha tovább lépünk megint, ezt a kiskamaszkortnál elérjük a 6-tól 12 éves korig, akkor megint csak még mindig semmilyen videójátékot ne játszon, és ne legyen a kezébe semmilyen kézi eszköz. Világos, hogy itt a mobiltelefonok, tabletek, stb. Nagyon-nagyon nagy felkiáltó jeleket kapnak. Maximum 1 órát nézzen neki való mesét. Itt most lehet az, hogy a szülő már nem veszi ölbe, magától nézi ezt a mesét. Ennyi volt a továbblépés, és akkor 13-tól 18 éves korig, pedig hát az lenne a cél, hogy ha videójátékhoz engedjük, akkor az maximum 30 perc legyen. A figyelem zavaros gyerekeket valahogy úgy érzékelték, hogy ha 2 órát elérte egy gyereknek a videójátékozása, akkor nagyon nagyot ugrott hirtelen a figyelem zavarnak a mértéke.
Van olyan ország, ahol ezt már korlátozni is akarják a gyerekeknek a interneten keresztüli játékokhoz való hozzáférését, hát persze aztán nyilván maradnak az offline számítógépes játékok attól még a gyereknek. Tehát mit csináljon a szülő azzal, hogy gyakorlatilag ez az internetes világ beszippantja a gyereket, tehát kiteszi az idejének, a ébren töltött idejének a 70-80%-át, a figyelmének a 93%-át. Ez egy ilyen teljesen ismeretlen terület a szülő számára a gyerek életében. Tehát, hogy a gyerek életének a nagy része az teljesen kicsúszik a szülői kontroll, vagy egyáltalán bármilyen jó szándékú felügyelet és segítő jelenlét alól.
Igen, és ehhez hozzájárul, hogy a gyerek vallja öntudatosan, hogy ez az én privát területem. Mégis az lenne a legcélszerűbb, ha a szülő, mintha egy külön órára járna a gyerekkel, hogy megkérdezem, hogy mi volt a kézilabda mérkőzése, vagy megkérdezem, hogy mi volt a külön angolom, vagy ha bármit az gyerekem csinál, akkor azért rákérdezek, hogy az hogy történt. Beszéljünk a gyerekünkkel arról, hogy hol járt az online térben. És Tari Anna Mária még azt is mondja, hogy legalább hetente 3-szor. Szóval, hogy ne úgy, na most ebben a hónapban előhoztam ezt a témát, lehet, hogy először feszélyezve érzi magát a gyerek is, a szülő is, szokjunk rá, hogy beszélgettünk arról, hogy mit nézett, hol járt. És ebben szerintem a szülőnek kell nagyon ügyesnek lennie, mert olyan kritikusak tudunk lenni mi felnőttek a gyerekünknek a sorozatával, a játékával, az egyébével kapcsolatban, hogy már eleve tönkretettük a beszélgetést. Úgyhogy valahogy nyitottan kérdezzünk rá, és ne hagyjuk annyiban, megint kérdezzünk rá, mit néztél, mi volt, hol tart a sorozatod, és próbáljunk ebből egy csemegést létrehozni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, Akalmas Sorok 2 hét múlva újra jelentkezik. Köszönjük figyelmüket a műsorvezetők!
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban, Kamasz Sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Volt egy interjú Erdő Péter